Azt mondja tehát Pál, hogy tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel nincs már helyem e tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Ugye Pál apostol itt rátér a régi dédelgetett tervére, hogy ő régóta vágyakozott volna a római gyülekezetet meglátogatni, velük együtt lenni. A római gyülekezetnek sok tagját ismerte, hiszen amikor a zsidókat kitiltották Rómából, akkor sokukkal találkozott az ő munkája közben, akik később visszakerültek Rómába. De mindez idáig az Isten nem adott neki alkalmat arra, hogy elmenjen, nem adott jó szerencsés utat az ő akaratával megegyezően, és hát mi, akik utána vagyunk már jócskán ezeknek az eseményeknek, tudjuk, hogy még ezután sem adott. Tehát Pál apostol itt olyan vágyakról beszél, olyan gondolatokról beszél, amik az én ismereteim szerint nem tudtak beteljesedni így és ilyen módon, ahogyan Pál tervezte. De Pál apostol gondolkozására megint csak rátekinthetünk. Ugye ő elmondta az előbb azt, hogy azt értette meg, hogy az Isten arra hívta el, hogy újabb és újabb területeken, olyan területeken hirdesse az evangéliumot, ahol még nem hirdették. Most azt mondja, hogy azt látom, hogy ezen a helyen elvégeztem a munkámat. Nincs már munkaterületem, nincs már helyem ezen a vidéken, e tartományokban, hiszen létrejöttek gyülekezetek, amelyek tovább fogják folytatni az evangelizáció munkáját. Ez nem azt jelentette, hogy ott a környéken már nincsenek többen, akik megtérnének, hanem azt jelentette, hogy megalapozott gyülekezeteket hozott létre, akik képesek képviselni az evangéliumot azon a környéken. Többé már nem úttörő feladat, hanem tovább munkálásra vár ez a terület, de már létrejött a keresztény közösség, elindult az evangélium hirdetés ezen a területen, és most újabb területre szeretne menni, ahol még nem indult el, ahol még nem járt. Ugye nyilván Róma ebből a szempontból nem lehetett Pálnak a célkitűzése. Tehát akkor, amikor Pál Rómáról gondolkozott, akkor nem úgy gondolkozott a római gyülekezetről, hogy neki kell elmenni oda, hogy ott végre az evangélium felhangozzék, hiszen már hangzott. Hiszen azt mondja, hogy én meg vagyok győződve, hogy ti rendelkeztek mindazzal az ismerettel, ami ahhoz szükséges, hogy egymást útba igazítsátok. Hanem azért szeretett volna elmenni Rómába, hogy közösségben legyen azzal a gyülekezettel is, és itt fogalmazza meg azt a dédelgetett tervét, ami ott érlelődött benne, miközben látta azt, hogy itt ezen a területen befejeződött a munkája, hogy egy újabb misszió területre menjen, ez pedig Hispánia lett volna. És a gondolat pedig az volt, hogy elmegy Rómába, amely a legközelebb esik ehhez a misszió területhez, és a római gyülekezettel együtt fog munkálkodni Hispániában. Ezt mondja, hogy remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, miután, ha előbb részben megelégettem, beteljesedtem veletek. Tehát Pálnak ez volt a terve, hogy egy új misszió területet nyitni, egy olyan területet, ahol még soha nem hirdették, senki nem hirdette előtte az evangéliumot, ahol nem tovább fejleszteni kell az Isten munkáját, hanem megalapozni kell, és ez pedig Hispánia lett volna. Itt megint hadd emeljem ki, hogy Pál hogyan gondolkozik a keresztény közösségről, és hogyan gondolkozik az ő apostoli szolgálatáról. Miért olyan fontos Pál apostolnak az, hogy átutazóban útba ejtse Rómát, miért nem megy egyenesen Hispániába? Miért fontos számára az, hogy és ti elkísértek oda, és miért fontos számára az, hogy előbb beteljesedem veletek? Erre egyetlen egy magyarázatot tudok én megfogalmazni, azért, mert Pál apostol a kereszténységet közösségben élte meg és képzelte el, és nem magánkeresztényként élte az életét. Bármennyi küzdelmet kellett folytatni az élete során gyülekezetekkel, hívő emberekkel, hitvalló emberekkel, Pál soha nem jutott el arra az álláspontra, hogy majd csinálom egyedül, majd csinálom magam. Ő szenvedett akkor, amikor egyedül érezte magát. A Filippi beliekhez ért levélben van egy keserű megjegyzése, egy fájdalmas megjegyzése, ami egyben egy csodálatos dicséret is egyébként, amikor azt mondja ebben a levélben, hogy remélem, hogy Timóteust elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat, mert mindenki a maga hasznát keresi, nem pedig a Krisztus Jézusét. Tehát Pál apostol nem azért gondolkozott így a kereszténységről, hogy ő közösségben éli meg a keresztény életet, és az evangélium hirdetését is közösségben tudja csak elképzelni, mert ne lett volna keserűség, keserű tapasztalat az ő életében. Mert ugye könnyű dolog a közösséget ápolni és a közösséget megélni akkor, amikor nincsenek feszültségek, nincsenek nézeteltérések, nem kell küszködni, nem kell elhordozni egymás gyengeségeit, nincsenek súrlódások. Na de nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy Pál apostolnak egy olyan közeg jutott, ahol neki nem kellett küzdenie. Pál apostolnak kellett küzdködnie azzal, hogy látta, hogy vannak hitehagyások, kellett küzdködnie azzal, hogy látta, hogy vannak megtéretlenségek, amikor nem hirdetheti úgy az evangéliumot, nem beszélhet olyan szabadon a korintusi gyülekezetnek például, ahogyan akkor beszélhetne, hogyha megtértek lennének igazán szívből. Hanem még ott vannak a testi vonások, ott vannak az emberi természetnek a tipikus megnyilvánulásai, amik nyilván fáradtságot, fájdalmat, küszködést jelentettek számára. Fájdalmas lehetett neki szembesülni azzal, hogy akik munkatársakként ott vannak, azok sem teljes szívből viselik a szívükön a Krisztus evangéliumát, a Krisztus munkáját. De ettől függetlenül Pál apostol nem jutott el oda, hogy belekeseredett volna a helyzetbe, és fátat fordított volna a közösségi munkának. Fenntartotta azt a gondolkozást, hogy én nélkülük nem akarok dolgozni. Én arra vagyok elhívva, hogy velük együtt dolgozzak. Mert a kereszténységnek a lényege a szeretet. És a szeretetet hirdetni, a szeretetet bemutatni egy ember nem tudja. Ahhoz legalább kettő kell. Mert a szeretet, az evangélium hirdetése, az evangélium hirdetése során a szeretet, az két nézőpontból merül fel. Az egyik nézőpont, hogy szeretettel közeledjünk azokhoz az emberekhez, akiknek szeretnénk átadni az Isten evangéliumát. Hiszen az Isten szeretetének a képviselői vagyunk, aki kezdeményező szeretettel szereti az embert, aki megszólítja az embert és megkeresi az embert. De ez csak az egyik része. Ez még mehetne egyedül. Mert ha vannak olyan emberek, akiknek az evangéliumra van szükségük, akkor az azt jelenti, hogy szeressük őket. Szeretettel szolgáljunk nekik. Amire szükségük van, adjunk meg nekik. Ez a része mehetne egyedül. De az a része, amit Jézus Krisztus így fogalmazott meg János evangélium a 17. fejezetében, hogy arról fogják megismerni, hogy az Atya elküldött engem megváltónak. Arról fogják megismerni, hogy ugyanolyan egység van közöttetek, mint amilyen egység van köztem és az én mennyei Atyám között. És ezt nem lehet egyedül megoldani. Ez egy olyan legyőzhetetlen akadály, amit nem lehet egyedül megvalósítani. Mert ehhez még egy ember kell, legalább még egy ember kell, akivel egy akaraton lehetek minden dolog felől, egy szívvel, egy lélekkel tudok imádkozni, akivel noha különbözőek vagyunk, mégis egyesülni tudunk abban a szándékban, abban a célban, hogy az Isten akaratát kívánjuk megvalósítani, azt kívánjuk követni, és ennek érdekében ki akarjuk egészíteni egymást, nem egymás helyett, nem egymás fölé akarunk kerülni, hanem kiegészíteni akarjuk egymás munkáját. Ez volt Pál gondolkozása. És ez tűnik ki abból, amikor azt mondja, hogy én beteljesedem veletek előbb. Nekem szükségem van arra, hogy a ti hitetek által megerősödjek, hogy a ti tapasztalataitok által közelebb kerüljek az Istenhez, és kész vagyok a saját tapasztalataimat átadni nektek, hogy ti pedig ezáltal üdüljetek fel. És ezért mondja azt, hogy remélem, hogy ti elkísértek oda engem. Nem egyszerűen anyagi támogatásra volt szüksége. Nyilvánvalóvá válik az igéből az, hogy Pál apostol bizonyos gyülekezetektől nem fogadott el anyagi támogatást. Nem fogadott el anyagi támogatást akkor, ha attól kellett félnie, hogy ezzel az evangélium ügyének árt, mert visszaélnek vele, mert rosszul gondolkoznak felőle. A Filippi beliekhez írt levélből külön kiderül az, hogy őtőlük elfogadott anyagi támogatást az apostol. Mert ha kellett, akkor ő megtette azt, hogy sátrat vart, és eltartotta nem csak magát, hanem azokat, akik vele együtt mentek, hogy az evangéliumot hirdessék. Neki nem az anyagi volt az elsődleges. Nem azért küzdött, hogy elnyerje a gyülekezetnek az anyagi támogatását, hogy így könnyebb legyen a misszió munkája. Neki magára a gyülekezetre volt szüksége. Arra volt szüksége, hogy együtt munkálkodjanak vele, ami messze többet jelent annál, mint hogy finanszírozzuk. Ami azt jelenti, hogy együtt érzünk vele, együtt küzdünk vele, kiegészítjük az ő szolgálatát, elkísérjük őt fizikailag, adunk mellé embert, és közösséget vállalunk vele. Mert ezt jelenti a kereszténység. Ugyanez a közösségvállalás, ami megnyilvánul a következő gondolatokban is, amikor Pál apostol az úti terveiről, a közvetlen úti terveiről beszél, most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Makedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nekik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. És most visszatér az utolsó részletben. Ezt azért, ha majd elvégzem, és nekik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek köztetek által Hispániába. Azt mondja Pál apostol, hogy ő most Jeruzsálembe megy azért, hogy a szenteknek szolgáljon, és itt megint a közösségvállalásnak egy szép példája következik. Azt mondja, hogy azért, mert a görög területeken levő, Makedóniában és Akhája vidékén levő gyülekezetek arra jutottak, és a korintusi levélben olvashatunk erről a kezdeményezésről is, erről a gyűjtésről, arra jutottak, hogy szeretnék támogatni a jeruzsálemi hívőket, a jeruzsálemi hívők között a szegényeket, akik rászorulnak. De amikor az apostoli zsinat volt, és Pálnak a munkáját elismerték, és jobbokat nyújtották az apostolok is, akkor azt mondták, hogy mi a zsidók között, te pedig a körülmetéletlenek között fogod hirdetni az evangéliumot, csak hogy egy dologban legyünk azonosak, hogy a szegényekről gondot viseljünk, hogy a szegényekről megemlékezzünk. És Pál apostol itt nem egyszerűen a gyülekezeten belül gyakoroltatta, tanította a gyülekezeteket arra, hogy ezzel a szemlélettel éljék az életüket, hogy a szegényekhez való viszony az az Istenhez való viszony, az Istenhez való kapcsolat, hanem arra is tanította, hogy az Istenről és az Isten művéről, az Isten munkájáról abban egységben gondolkozzanak. Ne csak úgy, hogy itt ebben a gyülekezetben, Korintusban, meg egy másik gyülekezetben máshol, hanem hogy az Isten munkájában, az Isten művében, ha valahol felüti a fejét a szükség, akkor segítségül menjünk, akkor segítsünk. Nem úgy, hogy az egyik dőzsöljön, a másik meg szűkölködjön, hanem úgy, hogy mindenkinek a szükséglete ki legyen elégítve, be legyen töltve, amiről majd az Isten gondoskodik, és erre is hoz egy jó szövetségi példát, ahogyan a manna hullásnál érdekes jelenség volt az, hogy kimentek, szedtek, és aki többet szedett, annak nem lett többje, aki kevesebbet szedett, annak nem lett kevesebb, hanem mindenkinek annyi volt, amennyire szüksége volt ahhoz, hogy fenntartsa az életét. Erre hivatkozott Pál apostol a korintusi levélben. És itt is ugyanerről a gyűjtésről van szó, csak itt most még egy szempontot hozzátesz. Azt mondja, hogy van egy tartozásuk. A tartozásuk pedig abból fakad, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek köszönhetik, hogy az evangélium elterjedhetett a világon. hiszen onnan származott az evangélium beszéde, onnan árad ki az evangélium beszéde, és ez egy tartozást jelent a hívő emberek számára. Itt megint egy szemléletmódot tanulhatunk meg. Azt a szemléletmódot, hogy akiktől lelki javakat kapunk, akiknek köszönhetjük, hogy megismerhettük az evangéliumot, azok iránt elkötelezettek vagyunk, hogy támogassuk őket. Ez az, amit így fogalmaz meg, mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nekünk viszont szolgálni a testiekben. Nyilván megfogalmazhatjuk úgy ezt a gondolatot, hogy a szükségletben segítségül legyenek. Hogy az ember tanulja meg azt a gondolkozást, hogy kap és ad. És nem csak kap, 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 hanem kap és ad. Amikor arra van szükség, hogy lelki segítséget nyújtson, akkor lelkiben kell adni. Mert ha elesett, akkor megerősítésre szorul. Ha pedig arról van szó, hogy anyagilag támogatásra szorul, mint ahogy ebben a helyzetben erről volt szó, mert éhínség pusztított, mert nagy nehézségben voltak, ugye ne felejtsük el, hogy minden területen azzal találkozott Pál apostol, hogy a zsidók, amikor az evangéliumot megszólaltatta, akkor a zsinagógai közösségnek egy része örömmel elfogadta, egy másik része viszont dűvel, indulattal utasította el. A jeruzsálemi gyülekezet az a központban szembesült ezzel a dűvel és indulattal. Tehát az, hogy Jeruzsálemben szegények voltak, az következett ebből. Az következett ebből, hogy rengeteg megpróbáltatást és nehézséget kellett kibírnia a Jeruzsálemben élő hívőknek, akik Krisztust vallották, mert ott összpontosult mindaz az indulatosság, mindaz az elvakultság, mindaz az előítélet, amivel helyenként tudtak találkozni. Jeruzsálemben nem csak a jeruzsálemi zsidó gyülekezet tagjai voltak, hanem Jeruzsálemben eljártak a diaszpórából is, akik vitték magukkal azt a felháborodást, azt az elégedetlenséget, azt a lázadást. Tehát ez indoklás, vagy érthetővé teszi, hogy miért volt szükségük a jeruzsálemi szegényeknek támogatásra, segítségre. Különleges nehézségeket álltak ki. De úgy gondolom, hogy itt megint tanulhattunk tehát egy újabb gyakorlati kereszténységből, egy újabb leckét Pál apostoltól, ez pedig a tartozásnak a gondolkozásmódja. Hogy tartozunk azok iránt, akiktől az evangéliumot kaptuk, akiken keresztül megismerhettük az evangéliumot, akiknek az életet köszönhetjük, akiknek az életreménységét köszönhetjük. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy szolgáljunk és segítsünk. És nem elégedhetünk meg azzal, hogy elfogadtunk hálatartozás nélkül és szeretet nélkül. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. Ezzel zárja le az úti terveiről szóló részt az apostol. Elmondta, hogy Jeruzsálembe készül feladata átadni az adományokat, és ezt ugye, tartozásként tekinti. És ha ezzel végzett, amiután ezt a gyümölcsöt átadta, elmegy és átalmegy Hispániába menet Rómán, és az evangélium teljességével fog hozzájuk menni. A teljes evangéliumot szeretné hirdetni a római gyülekezetben, a római emberek számára is. És most jön a befejező szakasz, a mai alkalmunknak az utolsó szakasza. Kérlek pedig titeket, atyám fiaim, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt, hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Pál apostol itt egy nagyon hangsúlyos kérést fogalmaz meg a római gyülekezetnek. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok érettem velem együtt az imádkozásokban. Az itt szereplő görög kifejezés, ez egy nagyon hangsúlyos kifejezés a tusakodásban. Az agonizálni kifejezés van itt ezen a helyen, vagyis élet-halál harcot folytatva könyörögni valamiért. Ugyanezt a kifejezést olvashatjuk Jézus Krisztus Getsemáné kerti küzdelmében, amikor azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy buzgóságosabban imádkozott. És ott megint csak ez az élet-halál küzdelmet folytatni kifejezés van. Vagy ugyanezt a kifejezést használja Jézus Krisztus akkor, amikor fölteszik neki a kérdést, hogy vajon sokan fognak-e üdvözülni, vagy kevesen. És Jézus azt mondta, hogy mondom nektek, tusakodjatok, hogy bemenjetek a keskeny kapun. Mert sokan majd törekednének, vágyakoznának, de nem mehetnek. A tusakodást és a buzgóságot állította egymással szembe Krisztus. A törekvést, a buzgó törekvést és a tusakodást állította egymással szemben Jézus. Itt Pál apostol arra kéri a gyülekezetet, hogy ők tusakodjanak vele együtt. Folytassanak élet-halál harcot. Olyan komolyan könyörögjenek, olyan kitartóan, olyan hangsúlyosan könyörögjenek, mint ahol élet-halál kérdésről van szó, hogy az Isten tervei megvalósulhassanak. Mi volt e mögött? Miért volt Pál apostolban ez a kérés? Miért fordult ezzel a kéréssel a gyülekezethez? Miért szól ennyire hangsúlyosan, hogy én kérve kérlek benneteket, kérlellek titeket, az Jézus Krisztusért és az Isten szerelméért, az Isten lelkének, a léleknek a szerelméért, hogy ti folytassatok élet-halál harcot az imádkozásokban, velem együtt és én érettem. Pál apostolnak az utolsó, harmadik misszió útja ez, és az apostolok cselekedeteit, hogyha elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy nem sokkal ezután Pál apostol, miután megírta ezt a levelet, nem sokkal utána elindul erre az útra, Jeruzsálembe. És ekkor újra és újra megismétlődik az, hogy egyrészt arra érez késztetést Pál apostol, hogy úgy búcsúzzon el az ottani gyülekezetektől, mint aki soha többé nem látja őket, mint akik örökre elválnak. Másrészt pedig a gyülekezetekben újra és újra előállnak olyan emberek, akiknek a lélek kijelentést ad, és profétálnak Pál apostol sorsa felől, hogy Pál apostolra Jeruzsálemben fogság vár, és óvni akarják Pált, hogy ne menjen Jeruzsálembe, mert meg fogják ott kötözni, és fogság vár rá. És két kényszer, két késztetés áll egymással szemben, az egyik ez a késztetés, ez a féltés, hogy ne menj Pál, ne menj oda, fogság vár rád. A másik oldalon Pál azt mondja, hogy engem a lélek kényszerít. Engem a lélek kényszerít, hogy menjek Jeruzsálembe. Nyilvánvalóvá válik tehát, hogy Pál apostolra küzdelem vár Jeruzsálemben, sőt fogság vár Jeruzsálemben, és veszélyben van az a terve, hogy eljut Rómába, és veszélyben van az a terve, hogy eljut Hispániába missziómunkát végezni. Valószínűleg Pál apostol a levél írásakor már érezte ezt a lelkében. Érezte, hogy hatalmas nagy küzdelem zajlik, és érezte, hogy tétje van ennek az útnak. Hogy súlyos következményekkel jár ez a jeruzsálemi út. Itt két dolgot említ meg, ami egészen konkrét, megragadható, hogy miért volt súlyos ez a küzdelem. Pál apostol azt kéri, hogy tusakodjatok én értem a könyörgésben az Isten szín előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában. Ez az egyik. Ugye egy nagy zarándok ünnepre készül felmenni, ahova összegyűlnek a diaszporában élő zsidó vallású emberek, hívők. Eljönnek azok, akik áldás gyűlölettel gyűlölték. Eljönnek majd azok az emberek is, akik nem elégedtek meg, hogy a saját városukból elűzzék Pált, de a következőbe is utána mentek, és onnan is elűzették, és hangulatot keltettek ellene. Pál nyilvánvalóan tudja azt, hogy keserűséggel vannak vele szemben, és azzal a váddal illetik őt, és ettől visszhangzik Jeruzsálem, hogy ő elárulja ezt a helyet, hogy a hely ellen lázít, hogy a törvény ellen beszél, és a templom ellen beszél. És Pál apostolt valószínűleg már ekkor gyötörték a bal sejtelmek, hogy nem fog sikerrel járni Jeruzsálemben, nem fog megvalósulni az életében a tervezett misszió munka. Ez az egyik konkrét dolog, ami miatt Pál apostol imádságra kérte a gyülekezetet. Tudta, hogy Jeruzsálemben olyan emberekkel fog találkozni óhatatlanul, akik áldást gyűlölettel vannak iránta, akik, ha tehetik, megölik őt, és érezte a felelősséget. El kell vinni az adományokat, át kell adni a jeruzsálemi gyülekezetnek, nem kerülheti el Jeruzsálemet, régóta nem járt ott. De tudta, hogy súlyos fenyegetésnek van kitéve, és hogy súlya van ennek a helyzetnek. Pál apostol viszont még egy dolgot megemlít, amiért könyörögjenek. Hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt. Pál apostolnak sajnos nem csak a jeruzsálemi zsidókkal kellett, a jeruzsálemi, az ószövetségi hitet továbbra is követő zsidókkal kellett küzdenie. Azok a vádak, amelyeket hangoztattak Jeruzsálemben, ezek a vádak, ezek beszivárogtak a jeruzsálemi keresztény gyülekezetbe is, amely gyülekezetben nem volt teljesen letisztult az a kérdés, hogy hogyan kell viszonyulni az ószövetségi szentély szolgálathoz. Ugye erről volt szó a 14.-15. fejezet kapcsán, úgyhogy erről nem szólnék bővebben. Van egy nagyon érdekes összefüggése ennek a versnek, vagy ennek a kérésnek, és azoknak az eseményeknek, amik ezután történtek. Amikor Pál apostol megérkezett Jeruzsálembe, ezek után a óvások, intések után, és átadta Jeruzsálemben a makedón akháj gyülekezeteknek az adományait, akkor a következőt tapasztalta. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, apostolok cselekedetei 21. fejezetében lehet elolvasni ezt a részt, 17. verstől. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. Másnap pedig bement Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének mindnyájan ott voltak. És köszöntve őket, elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt hallva, dicsőítették az Urat. Ugye eddig nagyon szép a történet. Megérkezett, örömmel fogadták. Meghallgatták a tapasztalataikat, dicsőítették az Istent, eddig úgy tűnik, hogy semmi különösebb baj nincsen. Csak hogy ezután megszólalnak, és figyeljük meg, hogy mit mondanak. És mondták neki, látod, atyám fiai, mely sok ezren vannak zsidók, hívőkké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda ez? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt műveld azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk 4 férfiú, akik fogadalmat vettek magukra, ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyirassák fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezve, hogy ők semmi ilyesfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Eddig. Valami kiáltó ellentét van a szavak és a korábbi részek között. Az első dolog, amit úgy érdemben megfogalmaztak, az egy vád Pállal szemben, és egy irigység, vagy egy versengés szólal meg ebben, hogy nem csak te végeztél ám nagy munkát, Pál. Mi is nagy munkát végeztünk, itt is sokan megtértek. Sok ezren vannak, akik a törvény mellett buzognak. De felőled meg azt hallották, hogy te nem. Ennek van egy előzménye. Az előzmény pedig az első apostoli zsinat, amit apostolok cselekedete 15. fejezetében olvashatunk el, amire azért került sor, mert amikor a pogányok közül sokan megtértek, akkor egyes zsidó keresztények, főleg a farizeusok közül Krisztust elfogadók, arra jutottak, hogy a pogányságból megtérteknek meg kell tartani a zsidó szokásokat, meg kell tartani a zsidó ceremoniális törvényt, alkalmazkodni kell a zsidó hagyományokhoz, olyannyira, hogy csak akkor üdvözülhetnek, ha körülismertélkednek. Ez alapjaiban fenyegette az evangéliumi gondolatot, hiszen mondhatnám így, hogy térjünk vissza a törvényből való megigazulás eszméjéhez, térjünk vissza a törvényeskedéshez, térjünk vissza az Ószövetséghez, az Új Szövetségből. Ez egy olyan súlyú kérdés volt, ami megosztással fenyegette a kereszténységet, és szükséges volt, hogy összeüljenek és kitisztázzák ezt a kérdést. Az apostoli zsinaton tehát voltak olyan emberek, akik előítélettel tekintettek azokra, akik a pogányok között munkálkodnak. Előítélettel tekintettek Pál munkájára is. És voltak olyanok, akik pedig Pál munkája nyomán tértek meg, vagy értették meg, hogy a pogányoké is az üdvösség, és az Isten szabadságot kíván adni, és hitáltal üdvözíteni, hitáltal adni az igazságot, és nem a törvényből való megigazulás útján vezetni az embert. Az apostoli zsinaton ugye több hozzászólás is elhangzott, én csak egyet hadd emeljek ki. Péter apostol volt az, aki Kornéliuszhoz került, nem mindennapi előzmények után. Az Isten külön látomást kellett megmutasson neki háromszor, fel kellett szólítsa, hogy menjen el, és Péter apostol, ismerve az előítéleteket, nem egyedül ment, hanem maga vellé mett embereket, hogy legyenek tanúk, hogy ő mit tett és mit nem tett. Ekkora előítélet élt az emberekben. Ekkora előítélet élt a zsidó gondolkozású emberekben. Ugyanez az előítélet látszik akkor, amit a Galata levél jegyez fel a második fejezetében, amikor Péter Antiókiába jön, és kezdetben együtt eszik a pogány keresztényekkel, semmi különbséget nem tesz köztük, semmiféle távolságtartás nem jelentkezik, de amikor a jeruzsálemi gyülekezetből jönnek, akkor Péter félve különvonul, hogy nehogy rossz hírét keltsék, hogy ő is átlépi a zsidó és pogány közti határvonalat. Az apostoli zsinat egyértelműen foglalt állást. Az evangélium szabadságát ne vegyük el. Az evangélium szabadságát ne vegyük el a pogányoktól, hanem bizonyos irányelveket adtak, de nem mondták azt, hogy már pedig körül kell metélkedni, már pedig a zsidó szokásokat meg kell tartani ahhoz, hogy egy pogány ember üdvözüljön. Ugyanakkor az apostoli zsinat nem tisztázta ki teljesen azt a kérdést, hogy hogyan viszonyuljunk az ószövetségi szentélyhez, a szentélyszolgálathoz. Legalábbis nincsen nyoma ennek a Bibliában. Az apostoli zsinaton egységre jutottak, elfogadták egymást, az előítéleteket látszólag felszámolták. Most pedig újra előítélettel találkozunk. Mi történt a kettő között? Egy nagyon fontos lelki tanulságot lehet ebből levonni. Amikor egy ember előítéleteket ápolt a lelkében valakivel szemben, amikor valaki gyanakodott a másikra, amikor nézeteltérés volt, és eljutottak oda, hogy ezt a nézeteltérést rendezzék, kitisztázták, közösen hoztak egy határozatot. Úgy tűnt, hogy lezárult a nézeteltérés. Akkor oda kell figyelni a későbbi eseményekre, oda kell figyelni, hogy utána mi zajlódik az ember lelkében, mert Sátán megpróbálja visszacsempészni, újra feléleszteni a korábbi előítéleteket. És sajnos azt kell mondani, hogy a jeruzsálemi keresztény gyülekezetben sikeres volt ez a munkája. Pál apostollal szemben előítéletük volt. Ezt az előítéletet az apostoli zsinat megpróbálta megszüntetni, és valószínűleg sikerült is megszüntetni egy időre. De aztán látták Pál munkáját, és látták, hogy mekkora munkát végez, és milyen hatalmas területen, mennyi ember tér meg az ő evangélium hirdetése nyomán, és a féltékenység, az előítélet újra felépült, újra megszületett, És ez az a pont, amit meg kell tanulnunk. Hogy amikor újra megjelenik, akkor leleplezni és kivetni a szívből. Mert hogyha ez nem sikerül, ha ez nem valósul meg, akkor egy nagyon szomorú tanulsággal szolgál ez a történet. Mivel nem tudtak eljutni oda, hogy legyőzzék az előítéleteket, nem tudtak kiállni Pál apostol munkája mellett, nem tudtak gátat szabni a Pál körüli gyanakvásnak és előítéletnek, hiszen ő bennük is ott volt. És ennek következményeként, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy Pál, tudjuk, hogy sokan haragszanak rád. Tudjuk, hogy sokan előítélettel vannak a munkád miatt. De mi melletted állunk. Mi egyek vagyunk veled, egységben vagyunk veled, és tudjuk, hogy te tisztán hirdeted az evangéliumot, és az Isten hűséges szolgája vagy. Ahelyett, hogy ezt mondták volna, ahelyett javasoltak egy ilyen kompromisszumos megoldást. Adjunk egy kicsit nekik is. Oszlassuk el a meglevő előítéletet. Tégy úgy, mintha. Nem mondták azt, hogy Pál, üljünk le és tisztázzuk ki, hogy most hogy látotta az Ószövetségi Szentélynek a képét? Hogy látotta a Szentély szolgálatnak az érvényességét? Mit értettél meg te az evangéliumból erre nézve? Semmi ilyesmit nem látunk. Nem látjuk azt se, hogy kiálltak volna és azt mondták volna, hogy Pál, ezeknek az embereknek igazuk van. Térj meg, mert valami nagyon helytelen dolgot teszel. Azt sem látjuk, hogy azt mondták volna, hogy mi kiállunk melletted, Pál. Mert testvéreid vagyunk, és egyetértünk veled. Ehelyett azt mondták, hogy Pál, oszlasd el az előítéleteket, amiket támasztottál. Te vagy érte a felelős. Tegyél most tehát úgy, hogy ne hozhassanak fel ellened vádat, mert akkor a mi befolyásunk közöttük megszűnik. És menj be a templomba, végezd el a tisztulási szertartásokat, mutasd be az áldozatot az Istennek, és akkor majd mindenki láthatja, hogy te nem hirdetsz a templom ellenes dolgokat. Nem hirdetsz a templom ellen semmit, nem vagy templom ellen lázító ember. És Pál apostol bement, és a templomban rárohantak, fogságba került, és éveken keresztül maradt fogságban. Nem folytathatta az evangélium hirdetését. Egy kicsi megtűrt keserűség, egy kicsi megtűrt előítélet, egy kicsi megtűrt versengés ide vezetett. Kétség kívül az Isten leghatékonyabb eszközét vonták ki az evangélium hirdetés munkájából. És mindezt nem a megtéretlen zsidók idézték elő. Mert ha Pálnak nem adják ezt a tanácsot, hogyha nem mondják ezt, akkor ő nincs ott a templomban. Akkor ő nem kelti fel az indulatokat. Akkor nincs ebben a kiszolgáltatott helyzetben. Pál apostol tehát érezte, hogy nagy küzdelmek előtt áll. Nem csak az Ószövetségi Szentélyhez ragaszkodó zsidók miatt, hanem azok miatt, a vének miatt, jeruzsálemi keresztények miatt, akik gyanakvással, belső bizonytalansággal, előítélettel szemlélték az ő munkáját, és akik nem tisztázták ezeket a kérdéseket se magukban, se vele, hanem ehelyett próbáltak ilyen felemás megoldást találni a helyzetre. Miért ment ebbe bele Pál? Jogosult volt ekkora engedményt tenni a meggyőződéséhez képest? Én nem tudok ítéletet mondani Pál apostol élete fölött, de két dolgot hadd említsek meg. Az ige sehol nem marasztalja el Pált. Tehát olyan, hogy az Isten beszéde kimondaná, hogy Pál ezt helytelenül tette, én ilyenről nem tudok. Olyanról tudok, hogy a lélek szólt embereken keresztül, hogy ne menjen, és Pál azt mondta, hogy engem pedig a lélek arra indít, hogy menjek. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy miért tette ezt Pál. Lehet, hogy mi így utólag azt mondjuk, hogy ilyen kompromisszumot már pedig nem szabad kötni. Na de mi volt Pálban? Ő megértette az evangéliumnak a lényegét. Botránykő az, hogy nem vagyunk egységben. Botránykő az, hogy az Isten szeretetét szeretnénk bemutatni, és közben nézeteltérés, feszültség, egyenetlenség van közöttünk. Pál nem tartotta túl nagy árnak ezt a kompromisszumot, hogy az egységet megnyerje, hogy közösségre jusson a jeruzsálemi gyülekezettel. Elmondhatjuk, lehet hibázott ebben. Lehet, hogy messze ment a kompromisszumban. De azt mondom, hogy én akkor merem majd ezt a vádat megfogalmazni Pállal szemben, majd ha bennem is olyan mértékű vágy alakult ki a szeretett közösség után, mint benne. Tehát Pál itt megértett egy sorrendiséget, megértett valamit, hogy ez a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy ne hozzunk szégyent az evangéliumra azzal, hogy a mi kapcsolatunkban egyenetlenség, szeretetlenség és feszültség van. És ehhez képest nem tartotta megalkuvásnak, vagy az evangélium megtagadásának, hanem valószínűleg úgy gondolkozott, hogy elmegyek 2 mérföldet. Elmegyek, hogy segítsek. Nem tudott, nem sikerült. Azt sem tudom, hogy vajon a római gyülekezet komolyan vette Pálnak a kérését, és tusakodva könyörgötte, mint ahol élet-halál harc zajlik, hogy az evangélium hirdetése tovább mehet, vagy nem mehet tovább. Hogy beteljesülhetnek a missziós tervek, vagy nem teljesülnek be. Nem tudok róla semmit. Csak a tény tudom, hogy az Isten nem tett csodát, nem avatkozott be, nem mentette ki Pált, csak az életét őrizte meg, és megengedte, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben meg nem harcolt dolgok megteremjék a gyümölcsöt, és úgy teremjék meg a gyümölcsöt, hogy Pál fogságba került, és nem valósíthatta meg a terveit. Mindezeket a küzdelmeket már érezte Pál, amikor ezt a kérést megfogalmazza. Ezért ez a hangsúlyos kérés, hogy tusakodjatok. Élet-halál harcként könyörögjetek értem, és a Jeruzsálemben való szentekért, és az engedetlenekért Júdeában. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. Hogy örömmel menjek. Mennyire más dolog úgy elmenni, hogy megpróbáltam az egységre jutást, de nem sikerült. Aztán mennyire más az, ami alakult, hogy el sem tudott menni. Sem örömmel, sem öröm nélkül, évek múltán jutott csak el fogolyként Rómába. És veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Ezzel fejezi be Pál tulajdonképpen a levelet, és tér rá a záró üdvözletekre. Pál apostol gyakorlati magatartásából miket tanulhattunk, meg összegezve ennek az előadásnak a lezárásaként. Megtanulhattuk azt, hogy egy saját Istennel szerzett tapasztalatból többet tanulunk meg, mint amit másoktól hallunk. Szükségünk van ezért a gyakorlatban megélt kereszténységre, és megtanulhattuk azt, hogy az ember hitelesen azt tudja képviselni, amit megélt maga is, és erre van szüksége az embereknek. Harmadszor tanulhattuk Pál apostoltól azt a gondolkodást, hogy az Isten mindenkinek készített személyre szabott tervet, amit be lehet tölteni, és amit lehet keresni, és ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz arra van szükség, hogy megéljük a hitünket, és szolgáljunk abban, amire az Isten gondviselése elvezet, és közben az igék, a proféciák megértésével találhatunk személyes útmutatást is az igében a feladatunkra nézve. Tanulhattuk azt, hogy Pál apostol közösségben gondolkozott a kereszténységre nézve, és nem magány kereszténységben gondolkozott, mind a hitbeli felbuzdulásra, megerősödésre nézve, mind az evangélium hirdetésére nézve. Tanulhattuk azt is, hogy Pál apostol közösségben gondolkozott az anyagi teherviselés tekintetében is, és nem csak abban, hogy akinek szüksége van, annak adjunk, hanem abban is, hogy a lelki és az anyagi az ugyanúgy egyenértékű, ugyanúgy értéket jelent. Aki lelkivel szolgált, annak anyagiban is lehet viszonozni, mert mindegyiknek megvan a maga szerepe, és mindegyiknek van értéke. Nem csak a kézzel fogható anyagi érték az érték, hanem hálásak lehetünk az evangéliumért, akik eljuttatták hozzánk azoknak is. És végül tanulhattuk azt a gondolkozást ebből a helyzetből, amibe belekerült Pál, hogy a kereszténységnek a legfontosabb tanítása az a szeretet. És ezt a gondolkozásmódot úgy gondolom, hogy el lehet sajátítani Páltól. Még akkor is, ha azt láttuk, hogy itt most ennek a vége fogság lett. Én nem tudom elítélni Pál apostolt azért, mert úgy gondolkozott, ahogyan Jézus Krisztus az imádságában könyörgött, hogy egységre jussanak az ő követői, hogy meglássák, hogy Krisztus valóban messiás.